Oké, ott tartottunk tehát, hogy miért elszámoltatható a fiskális politika, és miért nem a monetáris politika. Mit gondolsz, miért van így?
Hát ugye vegyük azt a logikát, amin alapján függetlenné tették a jegybankokat. Tehát ugye mondtam az elején, hogy az volt itt a mondás, hogy azért kell függetlenné tenni a jegybankot, mert egyébként a monetáris politikát szétszincálnák a gazdasági érdekek. És ez szerintem igaz, tehát hogy vegyünk egy példát, ugye nyilván aki exportőr, az gyengébb árfolyamot szeretne, aki importőr, az erősebb árfolyamot szeretne. Ezek ellentétes érdekek, és próbálnának hatni nyilván a jegybankra a különböző érdekcsoportok. Csak hogy ugye, ha ezt a logikát alkalmazzuk, és emiatt függetlenné tesszük a jegybankot, akkor ugyanezt a logikát alkalmaznunk kellene a költségvetési politikára és a fiskális politikára is. Hiszen hát, ha valamit szétszincálnak a gazdasági érdekek, az pont a költségvetési politika. Tehát aki valaha pénzügyminiszter volt, ez mind azt meséli utólag, hogy folyamatosan a nyakára járnak az irodájába a különböző gazdasági csoportok, és ez is pénzt akar, az is adócsökkentést akar, tehát annál jobban szerintem semmit nem cincálnak szét a gazdaság szereplői, mint a költségvetést, és akkor ezzel a logikával azt kellene mondani, hogy akkor hagyjuk itt a demokratikus választásokat, meg az elszámoltathatóságot, hanem akkor tegyük a fiskális politikát is szakértő kezébe, legyen ott egy ilyen technokrata csoport, akik megtervezik a költségvetés technokrata alapon, hogy ne tudjanak beleszólni, ne tudjanak lobbizni a gazdasági érdekcsoportok. Miért igaz az a monetáris politikára, és miért nem igaz a költségvetési politikára? Én ezt nem látom be. Egyébként elkezdődött az utóbbi is. Tehát, hogy mennyire veszélyes ez a folyamat, ugye vannak ezek az úgynevezett költségvetési tanácsok. Tehát egyre több országban, Magyarországon is, csak egy kicsit ki van üresítve, de Magyarországon is létrehozták az úgynevezett költségvetési tanácsokat, és nagyon sok országban. Az miről szól? Az egy első lépés afelé, hogy a költségvetési politikát is technokrata politikává tegyük. Tehát odarakunk a pénzügyminisztérium mellé, vagy azzal szemben bizonyos értelemben egy ilyen technokratákból, közgazdászokból álló testületet, akinek az a feladata, hogy véleményezze a költségvetés szerkezetét, fenntarthatóságát, stb. Na most ez mi más, mint tulajdonképpen egy elindulása költségvetési politika technokratizálása felé. Na most ennyi erővel azt is mondhatnánk, hogy akkor szüntessük meg a demokráciát, mert hogy nem kisebb tekintélyre fogok itt hivatkozni, mint von Misesre, a piaci fundamentalista von Misesre, aki nagyon szépen leírta, de az egész osztrák iskolának ez az egyik legerősebb mondása, hogy a költségvetési politika az nem technokrata ügy, hanem az értékválasztások kérdése. Tehát pont az volt a kritikájuk a szovjet típusú rendszerekkel, hogy nem lehet megkerülni az értékválasztásokat, hogy a szovjet típusú tervező az nem tudja magát a helyébe rakni a demokráciának, mert hogy ez nem olyan, mint a mérnöki munka, tehát ez egy nagyon fontos és szerintem nagyon jó mondás, hogy a mérnöknek pontosan lehet tudni, hogy mi a végkimenetele. Meg kell, mit tudom én, vasoxidot kell gyártani, akkor ott össze kell olvasztani, ömleszteni bizonyos anyagokat, tudod, hogy miből mennyit önts bele, az hogyan fog reagálni, ki tudod számolni, de tudod a célt. De hogy a költségvetési politika az nem ilyen, mert ugye ott arról szól a dolog, hogy a választóknak kell eldönteni, hogy milyen értékprioritásaid vannak. Ezért vannak pártok, tehát egy konzervatív párt az a családot tartja fontosnak, egy liberális párt a szabadságot, egy szociáldemokrata párt a társadalmi mobilitást, egy zöld párt a fenntarthatóságot, és ezek ütköznek. Tehát ha az a kérdés, hogy akkor mondjuk hozzunk ide egy környezetszennyező vállalatot, mert hogy munkahelyeket kell teremteni, vagy ne hozzunk, mert tönkreteszi a környezetet, ezek egymással szembe menő értékválasztások, és maguknak, a polgároknak kell eldöntenie, hogy mire költsön a költségvetés, és mire ne. Ezt nem tudja egy technokrata eldönteni a választók helyett, tehát tulajdonképpen politikai ellenőrzés alá kell helyezni a költségvetési politikát, de ugyanezzel a logikával politikai ellenőrzés alá kell helyezni a monetáris politikát is, mert hogy iszonyatosan erősen hat az emberekre a monetáris politika is. Tehát, hogy milyen kamatszint van például, vagy milyen árfolyam van, annak brutális hatása van. Miért ellenőrizzük az egyiket, és miért nem a másikat? Miért számoltathatjuk el a pénzügyminisztert, és miért nem számoltathatjuk el a jegybankot? Én nem látom be ezt a logikát.
Tehát pont ez volt a lényege a monetáris tanácsnak, ugye, hogy amit említettél korábban is, hogy különböző szakemberek ellenőrzést gyakoroljanak, megszavaznak bizonyos döntéseket, és így alakul ki egy konszenzus. Tehát ez nem egy egyszemélyes jegybank elnöki döntés, ami történik.
Ez igaz, de hogy itt ugye az a logika, hogy a monetáris tanács tagjai azok technokraták. Tehát olyan embereket, elvileg olyan embereket kell kinevezni a monetáris tanácsba, akik a monetáris politika szakértői, és ők technokrata alapú hoznak döntéseket. Tehát őket nem tudod direktben elszámoltatni. Ahogy mondjuk le tudod váltani a következő választásokon a kormányt, ha akarod, nem tudod leváltani a monetáris tanácsot. Erre persze mondhatja valaki, hogy de le tudja váltani a parlamenti többség, de akkor meg viszont nem független a kormánytól. Tehát, hogyha az a mondás, hogy a parlamenti többség ellenőrzi a monetáris tanácsot, akkor nem független. Ha viszont az a mondás, hogy ők sem, meg senki, akkor nem elszámoltathatók. És mi van akkor, hogyha a polgár mondjuk nem elégedett az árfolyam politikával, nem elégedett a kamat politikával, nem elégedett egy csomó mindennel, amit a jegybank csinál, akkor mit tud csinálni, mert a kormányt le tudja váltani. Miért nem tudja ellenőrizni a jegybankot? Én nem látom ezt a logikát.
Az a jó ezekben a beszélgetésekben, hogy tényleg gondolatébresztő, amit mondasz, másrészt meg egy ilyen ideális, ideologizált világról szól, mert ami most legalább 4 olyan dolgot mondtál az elmúlt fél órában, ami azért nem húzható rá a mai Magyarországra és a jelenünkre, mert valóban papíron így működne, de nem így működik, tehát nem tudjuk leváltani a kormányt, nem tudjuk gyakorolni ezeket az állampolgári jogokat, és egyébként meg nem tudunk hatással lenni egy csomó mindenre, olyan szinten át van szőve minden, lobby érdekekkel és gazdasági érdekekkel is, akár már kormányzati szinten is. Itt vannak a különböző céges összefonódások, tehát ezt nagyon nehéz így megemésztenie valakinek, aki a jelen Magyarországában él.
Na jó, de gondoljunk bele abba, hogy ugye alapvetően mondjuk van 220 ország a világon, ebből mondjuk demokráciának tartja magát, mit tudom én, legalább 100, de valószínűleg inkább több. Aztán, amikor megnézzük a tényleges működésüket, akkor ugyanezekbe a problémákba ütközünk. Tehát ahhoz az ideálhoz képest, amit ugye itt felvetítünk, hogy itt demokratikus választások, meg elszámoltathatóság, meg függetlenség, azért nagyon-nagyon kevés ország van, ahol ezek tényleg közel állnak az ideálishoz. Látjuk, hogy még az Egyesült Államokban is problémák vannak a demokráciával, de hát mondjuk láttuk az utóbbi években mondjuk az indiai jegybank elnökét úgy leváltotta a kormányzat, mint a SIC, a török jegybank elnökét, tehát jelentős nagy országok, ugye nem is szólva arról, hogy mondjuk Kínában, ami egy meghatározó gazdaság, nem független a jegybank elnöke, nyilván az orosz jegybank elnökét is bármikor el lehet távolítani, tehát nagy gazdaságok, nagy vezető gazdaságok esetében formálisan bármikor el lehet őket távolítani, vagy informálisan, és hát azért kisebb országokban is elég komoly feszkok vannak, tehát mi most igazából egy ideáltípusról beszélgetünk. Tehát szerintem most nem konkrétan a magyar helyzetről beszélgetünk, hanem hogy minek kéne lennie, tehát milyen az ideális jegybank.
Jó, és innen folytatjuk ezt a beszélgetést.